Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Szeretettel köszöntelek benneteket! Nem vagyok én sem ilyen neonfénypárti, megmondom őszintén, de egy annyira jó üzenettel készültem a számotokra, hogy meg akarok tenni mindent annak érdekében, hogy senki ne aludjon el, úgyhogy felkapcsolhatnánk a villanyokat a templomba, ha megkérlek benneteket, Réka vagy Zoli, vagy ó, már alakul. Még lehet a falon is, hogyha valahogy ezt lehet, mindegy. Szóval nem akarom, hogy bárki is kicsit így elaludjon, vagy túl melankolikus hangulatba kerüljünk, mert nagyon jó üzenetet hoztam. És én személyesen is tapasztaltam, sőt Gézával személyesen is tapasztaltuk azt, hogy az ellenség mindent megpróbált megtenni annak érdekében, hogy ez az üzenet ne jöjjön létre, ne hangozzon el, ne legyen ma nem tudom mi, egyszer mindent. És én pedig mindent megteszek annak érdekében, hogy visszaadjam ezt az ellenségnek, és csak azért is elmondom, és csak azért is jó lesz, és nagyon-nagyon jó lesz. Na, akik már hallottátok az üzenetet az előző alkalmon, bátorítalak benneteket, hogy segítsetek nekem, segítsetek azoknak, akik most vannak itt először, vagy most hallják először ezt az üzenetet, azzal, hogy bátorítjuk őket, hogy áment mondunk Isten igéjére, hogy na, értitek. Tehát, hogy legyetek velem, segítsetek nekem, és adjuk át együtt azt, amit előző alkalmon már hallottatok. Szeretnék egy kis történetet elmondani, ami körülbelül 2 héttel ezelőtt történt velem. Egy lányjal beszélgettem, aki nem keresztény, és nemhogy nem keresztény, de hát nem nagyon szereti a keresztényeket, a kereszténységet, és a gyülekezeteket, és az egyházat sem. Nagyon rossz tapasztalatai vannak, csalódott az egyházban, csalódott a gyülekezetekben, és ő ezt előbb elmondta nekem, mint sem, hogy tudta volna rólam, hogy én ki vagyok, vagy mi vagyok. Úgyhogy amikor felfedtem előtte, hogy én amúgy járok gyülekezetbe, és nem csak járok, de lelki pásztor feleség vagyok, tehát együtt pásztorunk egy gyülekezetet, akkor egy picit így megrezzent, hogy ajajaj, akkor most én mit gondolok róla, vagy most akkor mi lesz a mi kapcsolatunkkal. De igazából biztosítottam őt arról, hogy ez nem akadálya a mi barátságunknak, meg a kapcsolatunknak. Jó pár évig ez a téma innentől kezdve tabuvá vált. Tehát nem beszéltünk nagyon erről az egészről. Én is tiszteletbe tartottam az ő hitét, és ő is tiszteletbe tartotta az én hitemet. Viszont egymás életének a részeseivé váltunk, rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, és ő is tudja az én harcaimat, küzdelmeimet, én is tudom az övét. És ahogy végignézett engem már jó pár éve, ahogy benne vagyunk ebbe a babavárás témába, a küzdelmekbe ezzel kapcsolatban, most pedig június elején az endometriózis műtétet, most miután a műtét után találkoztunk, egy picit kifakadt. És azt mondta nekem, hogy figyelj, Zsani, én őszinte leszek veled. Én pontosan ezért nem hiszek Istenben, ami veled történik. Mert te keresztény vagy, te eljársz gyülekezetbe, nem csak, hogy eljársz, de vezetsz egy gyülekezetet, betartasz mindent, amit a Biblia mond, meg akarsz felelni Istennek, teljesen tisztán csinálod, és ez az Isten, ez nem válaszol, nem adja meg a te kérésedet, nem, egyszerűen nem reagál erre semmit, mi értelme ennek az egésznek? Én ezért nem hiszek Istenben. És mondtam neki, hogy azonnal jött a válasz, hogy figyelj, igazából mondom, pont az, amit te mondasz, pont az a lényeg, amit Isten próbál velem megértetni. Mert nagyon sokáig így éltem az életemet, hogy próbáltam megfelelni neki, próbáltam kiérdemelni az ő áldásait az életemben úgy, hogy betartom, amit ő kér. Próbáltam minden nap egyre tisztábban és tisztábban élni, megcsinálni ezt, megcsinálni azt, hogy hát, ha majd Isten válaszként megadja a kéréseimet, és Isten pontosan azt akarja megmutatni, hogy ez nem erről szól. Ez nem egy oda-vissza kapcsolat, hogy én adok ennyit, akkor te is adj ennyit. Hogy én odaadom ezt, akkor te adod nekem azt. Hanem Isten pont azt akarja nekem megmutatni, hogy ez egy kapcsolatról szól. Ez arról szól, hogy én nem tudok semmit tenni annak érdekében, hogy kiérdemeljem Istennek az áldásait. Isten szuverén. Ő jobban látja a dolgokat, ő nagyobban látja az életemet. És a vele való szeretett kapcsolat az arról szól, hogy Jézust elküldte, hogy meghajjon értem, és Jézuson keresztül lát engem. Ő úgy szeret, ahogy vagyok. És nézett rám, hogy hát ez nem igaz, ilyen nincs. Nem, ilyen nincs. Tehát olyan nincs, hogy van olyan Isten, aki úgy szeret, ahogy vagy. Ez hülyeség, mondta. Tehát nem, te csinálsz valamit, Isten reagál. Mondom, nem, ez nem így működik, de így működik. Mondom, nem így működik. És nem értette, nem tudta, nem fogta föl. És utána nem sikerült befejeznünk ezt a beszélgetést, mert közben bejöttek, meg már így elhalt az egész, de ahogy kimentem az épületből, ahol voltunk, csak folyamatosan visszhangzott bennem ez a beszélgetés, hogy mennyire, de mennyire nem volt tisztában azzal, hogy egyáltalán nem csak, hogy kicsoda Isten, de Jézus, tehát Jézusnak a történetét, hogy ő mit tett, hogy ő hogyan lát bennünket, fogalma nincsen róla. Istenről még csak-csak van egy elképzelés, de Jézusról semmi. És azon gondolkoztam, és csak ennyit mondtam Istennek, hogy Uram, az emberek mennyire nem ismerik az örömhírt. Mennyire nem tudják az örömhírt. Sokszor azt hisszük, tudjátok, hogy amikor emberek azt mondják, hogy hiszek Istenben, akkor a dolog le van tudva. Akkor nekünk már nincs feladatunk, hisz Istenben. Sokszor emberek mondják nekem is, hogy mi ugyanabban az Istenben hiszünk. Hát, ha ő nem hisz Jézusban, akkor nem. Akkor nem ugyanabban az Istenben hiszünk. És az emberek nem tudják, és nem értik az örömhírt. És azon gondolkoztam, hogy nagyon sokszor gyülekezet, mi sem értjük az örömhírt. Mi sem vagyunk tisztában azzal, hogy Jézus mit tett, hogy mennyire szeret, hogy hogy gondol rád, hogy milyen a vele és a veled való kapcsolata, kapcsolatok, nem tudom, hanem teljesen torz kép van bennünk arról, hogy mit jelent kereszténynek lenni, és főleg ebben a mai világban, ebben az időszakban, amikor annyira sok nehézség vesz bennünket körül, az ellenség támad stresszel, munkahelyek elvesztésével, anyagi gondokkal, családi konfliktusokkal, mindent megtesz annak érdekében, hogy levegye a fókuszt és meggyőzzön arról, hogy a kereszténység egy plusz teher az életedben, hogy Isten nem segít és próbál elbizonytalanítani a helyet, hogy mi keresztények pedig így tisztában lennénk azzal, hogy valójában mit jelent kereszténynek lenni. Ez egy kapcsolatról szól. És az van bennem, hogy fontos, hogy megértsük ma az örömhírt, és szeretném elmondani nektek ma azt, hogy mit jelent az örömhír, azért, hogy megértsük először mi, és tovább tudjuk adni az embereknek. Mert az embereknek szükségük van reményre, és őszintén úgy érzem, hogy nektek is szükségetek van reményre. Úgy érzem, hogy nektek is a mai nap emlékeznetek kell arra, hogy kik vagytok Krisztusba, és ezt Géza gyönyörűen elkezdte előző héten, amikor arról beszélt, hogy az ellenség milyen taktikákkal próbál megtéveszteni, és ha nem hallottátok, akkor hallgassátok vissza, mert szerintem így egész ez a két üzenet együtt. Ma pedig arról szeretnénk nektek beszélni, hogy mit jelent az örömhír, és az örömhíren keresztül ki vagy Krisztusba. Amikor a tanítványokat betöltötte a Szent Szellem, akkor Péter elkezdett prédikálni, és ennek hatására megtértek az emberek. Az apostolok cselekedetei második részben lehet ezt olvasni, és azt írja az ige a 37. verstől, hogy ezek a szavak, Péternek a szavai úgy szíven találták őket, hogy azt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, hogy akkor most mit tegyünk? Mit tegyünk, testvérek? Mit csináljuk? És szerintem ez az állapot, amire nagyon sokan vágyunk, hogy amikor elmondjuk, hogy mit tett Jézus az életünkbe, akkor az emberek ezt mondják, hogy akkor most én mit csináljak? Én is akarom ezt, én is akarom ezt. És nagyon sokszor ebben is így erőlködünk, és tudjátok, az emberek semmi mástól nem fognak közelebb kerülni Krisztushoz, csak attól, hogy megértik azt, hogy mit tett értük Jézus. Mert az örömhírnek a nevében benne van az, hogy örömhír. Örömhír. Ez az a hír, amitől örülsz. Ez az a hír, amitől örülsz. És az előző alkalommal is elmondtam, hogy ez az a hír, ami téged motivál minden nap 24 órában. Nem motivációs előadások. Nagyon sokan mondják mindig, hát ugye elvesztettem a motivációmat, szükségem lenne motivációra. Ne az interneten keresd a motivációt, ne videókba keresd a motivációt, ne más könyvekbe keresd, az örömhírbe keresd a motivációt, mert az örömhír az, ami motiválni fog minden nap, hogy megéri felkelni, megéri csinálni, mert tudod, hogy mit tehet Jézus. Isten igéjében van az örömhír, és ez az, ami az embereket is motiválja, hogy megtérjenek, és ugye Péter itt válaszolt, hogy térjetek vissza Istenhez, merítkezzetek be Jézus a Messiás nevében, Isten megbocsátja a bűneiteket, megkapjátok a Szent Szellem ajándékát, mert ez az ígéret nektek szól, gyermekeiteknek és azoknak, akik távol vannak, mindenkinek, akit Istenünk az örökkévaló magához hív. És azt írja még ez az ige, hogy aznap ez meg is történt. 5000 ember bemerítkezett, megalakult az első gyülekezet. Úgyhogy szeretnék ma az örömhírről beszélni nektek. Kik vagytok Krisztusba? Mit tett Jézus? Érted? Hogy megértsük, hogy átéljük, hogy emlékeztessük magunkat erre. Az örömhírnek két része van. Két része van. És mindkettőről beszélnünk kell. Ha az örömhírnek csak az egyik részét hallottad, nem lesz örömhír számodra, csak egy hír. Az örömhír úgy teljes, hogy mind a két részét átéled. Az örömhír első része az az, hogy elismerem és elfogadom, hogy bűnös vagyok, és el akarok fordulni a bűneimtől. Ez az első része. Elismerem és elfogadom, hogy bűnös vagyok, és el akarok fordulni. A második pedig az, hogy Isten az ő kegyelme által fogad el engem. Úgy, ahogy vagyok. Isten kegyelem által fogad el, úgy, ahogy vagyok. Ez a két része van. Elismerem, hogy bűnös vagyok, elfordulok ezektől, odafordulok Istenhez, ez a második rész, és kegyelem által elveszem Istennek az elfogadó szeretetét. Elég kontrasztos, nem? Elismerem, hogy bűnös vagyok, vagyis meg kéne változzak, de Isten amúgy feltétel nélkül szeret engem, de azért el kell ismernem, hogy bűnös vagyok. Hogy van ez? Nem kicsit így ellentétes. De pont ez a lényeg, hogy az emberek csak mindig az egyik felével foglalkoznak. Valaki azt hallotta, vagy azt hallja, hogy bűnös vagy, térj meg, fordulj el a bűneidtől, bánd meg, és menj oda Jézushoz, ő megbocsát, szeret téged. És keresztények, amikor csak ezt az részét hallják az örömhírnek, elkezdenek ilyen megfelelésből élni. Elkezdenek megváltozni, meg akarnak változni ugye a bűneikből, viszont ezt görcsösen teszik. És minden nap egy ilyen stresszfaktor. Nem olvastam Bibliát, nem csináltam ezt. Ó, ma hazudtam. Meg kell változnom ebből. Ma veszekedtem valakivel, ma dühös voltam. És van egy ilyen folyamatos stressz, hogy bűnös vagyok. Isten biztos haragszik rám. Isten biztos nem szeret engem. És egy ilyen vádló módon élik le emberek az életüket, azért, mert csak ezt az oldalát hallották az örömhírnek, hogy ők bűnösök. De ez örömhír? Hát ez annyira nem, ugye? Viszont ott van a másik oldal az örömhírnek, ami Istennek a kegyelméről beszél, és elfogadó szeretetéről. Ez az oldal is veszélyes, mert bár úgy tűnik, hogy ez a része az örömhír, és ezt kell hallani, ez a része egyfajta szabadságra elvisz, de nagyon könnyen ez szabadossággá válhat. Ugyanis amikor csak a kegyelem részét halljuk az evangéliumnak, hogy Isten úgy szeret, ahogy vagyok, akkor igazából fennáll a kísértés, hogy Jézusnak a halálát és a feltámadását nem tartom olyan értékesnek és olyan nagy árnak és áldozatnak, mint amilyen valójában. Jézus nagyon drága árat fizetett. A kegyelem drága volt. Ez nem egy játék, ez nem egy ilyen olcsó dolog, ez egy nagyon komoly ár volt. És amikor csak a kegyelem részét látjuk a dolgoknak, akkor picit úgy viselkedünk, mint amikor Istennek van egy terített asztala, és odamész, és veszel róla valamit, és elmész, megeszed, egy hét múlva visszajössz, megint veszel róla valamit, elmész, megeszed. Hú, de jó, azt csinálok, amit akarok, keresztény vagyok, Isten úgyis megbocsát. De mi értelme van így a kereszténységnek? Igazából sosem tudod meg azt, hogy ki vagy Krisztusban, hogy Krisztus mit tud tenni az életedbe, nem tudsz elmélyedni abban, amit Isten akar neked adni, mert igazából nem foglalkozol Istennel, csak a saját életeddel, a kegyelemre hivatkozva. A kettő együtt válik örömhírré, amikor megérted, hogy igen, nagyon sok mindent elrontottam. Igen, nem vagyok tökéletes, sőt, viszont megérted azt, hogy Isten nem ez alapján fogad el téged, hanem ő így szeret, ahogy vagy, és ő így elhív egy életre vele, amin keresztül megváltozol, Krisztusivá válsz, és többé nem kell lelkismeret furdalásban élned, ha vétkezel, hanem megbánod, és mész tovább, és Istennel együtt folytatjátok ezt a gyönyörű átformálódást, ezt az időszakot, és nem azért akarsz megváltozni, hogy megfelelj Istennek, hanem azért, mert megértetted, hogy Jézus mit tett, érted, és ezt vissza akarod neki adni, és van benned egy vágy, hogy kapcsolódj Istenhez, és ez az a vágy, ez a szeretet, ami miatt meg akarsz változni, és inspirál, és feltölt, értitek? Úgyhogy szeretnék nektek még mélyebben elmagyarázni, hogy mit jelent ez az örömhír, és kicsit végigmenni ezen a dolgon. A Római Levél első rész, 16. 17. verse mondja azt, Pál mondja, hogy mert nem szégyellem senki előtt az örömhírt, mert Istennek a hatalma az, amelyel üdvösségre juttatja mindazokat, akik hisznek benne. Elsőként zsidóknak, azután a többi népnek is. Az örömhír Istennek a hatalma. És itt mutatja utána a definícióját, hogy az örömhír mutatja meg, hogyan teszi Isten a maga számára elfogadhatóvá az embert, ez pedig kezdettől mindvégig az Istenben való hit által történik. Hit által, ahogyan az írás is mondja, akit a hite alapján Isten elfogad, örökké élni fog. Nem tettek, hanem hit. De menjünk vissza az elejére az egésznek. És annyira csodálatos, hogy ez csak így most jutott eszembe, hogy a Biblia maga is mutatja, hogy nem csak a kegyelem és a törvény oldalát kell nézni, hanem az egészet. Mert a Bibliában az Ószövetség a törvényről szól, az Új Szövetség a kegyelemről szól. De igazából csak akkor érted meg az egészet, ha mindegyiket elolvasod. És el kell olvasni az Ószövetséget ahhoz, hogy az Új Szövetségnek értelme legyen, és el kell olvasnod az Új Szövetséget is ahhoz, hogy ne félelemben élj. Nagyon érdekes. És picit ez egy ilyen dolog. Úgyhogy menjünk vissza az elejére. Miért létezel ezen a földön? Isten azért alkotott meg, hogy vele legyél. Ennyire egyszerű. Isten azért alkotott meg, mert szeretne veled egy személyes, intim, boldog kapcsolatot. Persze Istennek van egy célja. Isten célral alkotott meg, de nagyon sokszor emberekben van már alapból erről egy ilyen rossz gondolkozásmód, hogy Isten engem egy céllal alkotott meg, és akkor nekem ezt be kell futnom, és akkor Isten, mintha kihasználna bennünket, hogy csak egy célra vagy megalkotva, vagy céllal, és hogyha te ezt nem futod be, akkor te rossz keresztény vagy. Isten egy kapcsolatra hívott el. Ezen belül adott egy célt, de minden a kapcsolaton alapszik, és nem alapulhat máson. Nem a célon alapszik, a kapcsolatokon. Istennek tök mindegy, hogy te mennyit teszel meg, érte Hóseás 6:6, mennyire vagy, nem tudom, ilyen odaszánt, és tűzre adod a testedet, ha nem vagy vele kapcsolatban. Ha nem éled meg a vele való szeretett kapcsolatot, nem érdekli. Istennek fáj, ha nem vagy vele. Innen indult az egész. Az ige azt mondja, hogy Isten maga a szeretet az 1 Korintus 13-ban. És mitől valós a szeretet? Mitől igaz a szeretet? Attól, hogy szabad akarat van benne. Az igazi szeretetben szabad akarat van. Amikor én szeretek valakit úgy, hogy nincsenek ilyen elvárások, hanem úgy szeretem, ahogy van. Akkor tudod, hogy igazán szeretsz valakit, amikor el tudod engedni. Amikor igazán el tudod engedni, és Isten egy ilyen elengedő szeretettel szeret bennünket. Isten megtehette volna azt, hogy beprogramoz bennünket, mikor megalkotott, hogy csak őt szeressük. És csak őt lássuk, és ne szúrjuk el ezt az egészet az elején. Isten meg tudta volna tenni, de nem tette meg. Azért, mert ő valójában szeret. Mert milyen szerető Isten az, aki eltitkolja előled, hogy van egy másik élet is, amit élhetnél. Milyen Isten az, aki azt mondja, hogy azt ne lásd, mert én magamnak akarlak. Az egy önző szeretet. Isten annyira szeretett, hogy azt mondta neked, hogy figyelj, van egy másik lehetőség is. Te választasz, milyen életet akarsz. Te döntöd el, hogy velem akarsz lenni, vagy nélkülem akarsz lenni. És ezért tette oda azt az egyetlen fát ebbe a kertbe. Hogy az embernek meglehessen az az opciója, hogy választ máshogy, és mást. És legyünk őszinték. Lehet, hogy ez néha ilyen furcsa hangzik ez a sztori. De ki akarna egy olyan párkapcsolatban élni, vagy egy olyan házasságban, ahol a párja csak azért szereti, mert bekódolta úgy, hogy őt szeresse. Igaz? Ki akarna egy ilyen házasságot, hogy Gézát bekódoltam, hogy engem szeressen, és akkor hú, de jó. Nem, én azt akarom, hogy azért szeressen, mert ő engem választ. És szerintem mindannyian így akartok párkapcsolatban lenni, hogy az az ember azért szeressen, mert aki vagy, és téged választ. Isten ezért tette oda azt a fát, hogy mi eldöntsük, hogy mit szeretnénk. És nagyon sokszor ebben is egy ilyen hamis gondolkozás van, hogy Ádám és Éva hogy elszúrta, és haragszunk rájuk, hogy hát az nem így kellett volna, meg úgy kellett volna. Szerintem, ha ők elszúrták, mi is elszúrtuk volna egyébként ugyanúgy amúgy. De tudjátok, itt jön be, amiről Géza tanított előző héten, hogy az ellenség vette rá őket, hogy válasszák ezt a másik életet. Az ellenség vette rá őket. Ő volt az, aki kételjel, problémákkal belesugott a fülükbe, hogy Isten nem olyan. Isten nem szeret téged úgy. Isten el akar tőle titkolni valamit. Isten ilyen és ilyen és olyan. És nem ezt csinálja Isten a mai nap is veled és velem? Hogy súgja a füledbe a kételyeket. Isten nem olyan. Isten csak szivat téged. Isten jobban szereti a másikat. Téged nem. Isten csak terhet rak rád. Isten ilyen és olyan és amolyan. És ki tudja, hogy még kinek a fülében miket súg az ellenség. De ez volt akkor is a taktikája, hogy próbálja elcsavarni az ember fejét egy másik irányba, hogy az az élet jobb, az sokkal jobb, legyen független Istentől. Isten csak meg akar kötni, pont nem akart megkötni. Pont azért tette oda, mert nem akart megkötni, de azért Isten csak meg akar kötni. Isten nem ilyen Isten. És Ádám és Éva bedőlnek neki, és ugye elfogyasztják azt a gyümölcsöt, és ez az a rész utána, amiről nagyon sokszor megfeledkezünk, hogy Isten mennyire nagy, és hogy van egy valóság, ami nem ezen a földön létezik, hanem a szellemvilágban. Képzeljétek el, hogy van egy szellemvilág, és lehet, hogy erről nem sokat hallottatok már, de van egy szellemvilág, ahol harc megy az ellenség és a mennyei sereg között a te lelkedért. Azért, hogy te hova fogsz kerülni, azért, hogy te kiteljesedj, hogy te boldog legyél, ezért megy a harc. Hogy mi van a fejedbe, hogy mi van a szívedbe, hogy milyen döntéseket hoz. Ezért megy a harc. És ebben a szellemi valóságban, még mielőtt Isten megalkotta volna az embert, megvolt egy törvény, amit ők meghoztak. Ha az ember a másik életet választja, meg kell holnia. Nem élhet örökké. És ez egy olyan dolog, amit lehet, hogy sokan nem értünk, de meg kell értenünk azt, hogy ezt az univerzumot nem mi irányítjuk. Akármennyire is azt hisszük, nem mi irányítjuk, ezt Isten irányítja. És neki volt egy törvényszerűsége, volt egy terve. És az ellenséggel úgymond így állapodtak meg, ha tetszik. Ha az ember mást választ, meg kell holnia. És mi mást választottunk. Ezért bejött a halál az életünkbe. Ezért van az, hogy minden gyermek, aki megszületik, és mi is megszületünk erre a világra, olyan kívánságokkal születünk meg, olyan érzelmekkel, amik a bűnre hajlamosítanak. Így jött be a bűn az életünkbe. Természetünktől fogva, amikor megszületünk, olyan érzelmekkel születünk meg, hogy vágyunk testi dolgokra, az érzelmeink haragossá válnak, irigyek, megsértődünk, nehéz megbocsátani. Ezek mind a testi, a bűn természetei. És tudjátok, azt gondolom, hogy Isten megtehette volna, hogy azt mondja, hogy na jó, akkor ennyi volt. Hát akkor az emberiség megy oda, akkor ez így történt. És szerintem nagyon sokan, hogyha őszintén akarunk lenni egy kapcsolatba, ahol így bánnak velünk, hogy kértünk egy dolgot, hogy ne tegyék meg, és megtették azt az egy dolgot, úgy megharagudnánk, nem? Kicsit azt mondanánk, hogy jó, akkor befejeztem. Nem beszélek vele többé, nem a barátom, nem tudom. Istennek már akkor volt egy B terve, és ő nem adta fel. Ő azt mondta, hogy már pedig ők az enyémek. Lehet, hogy elrontották, lehet, hogy nem ez volt, de akkor is adok nekik még egy esélyt, hogy válasszanak. Még egy esélyt, hogy meghozzanak egy döntést, hogy engem akarnak-e vagy sem. Hogy meglegyen az a lehetőség, hogy egyáltalán választhassanak, mert utána már nem volt meg a lehetőség. És ezért jött el Jézus. Jézus Istennek a fia, aki jelentkezett, és azt mondta, hogy Atyám, én elmegyek. Én elmegyek, és megmentem ezeket az embereket. És Jézus ott hagyta az ő isteni természetét. Ezt a Filippi levél második részében olvashatjátok, hogy ő lemondott minden isteni jogáról. És nagyon sokszor ebben is ilyen furán gondolkozunk, hogy Jézus ő Isten volt ezen a földön. Ő nem volt Isten ezen a földön. Ő ugyanolyan ember volt, mint te vagy én. Ő megszületett egy emberi testben, emberi vágyakkal, emberi dolgokkal, és ő ráébredt, hogy ő a messiás, és ő ugye a Szent Szellemen keresztül elkezdett az Atyához kapcsolódni, és bűn nélkül végigcsinálta ezt az életet. Egy darab bűnt nem követett el. Semmi rosszat nem tett. Ez Jézus. És úgy, hogy közben végig rád gondolt. Végig te voltál a fejébe, és mondta a neveiteket. Ezt a Petiért, ezt az Árpiért, Esztiért, Krisztoferért, Zoltánért, Timcsiért, hogy kitartson. Mondta a neveiteket közben. nem adja fel, nem teszi meg, nem hagyja ott, megbocsát, tovább megy, értetek? Mert meg akarta adni azt a második esélyt, hogy úgy dönthess, hogy őt választod. És Jézus a bűneinkbe belehalt a kereszten, úgyhogy semmit nem tett. Semmi rosszat nem tett. Az emberiségnek az egész bűnét magára vette. Meghalt a kereszten. És tudjátok, miért támad fel? Nagyon sokszor úgy beszélünk a feltámadásról is, mint valamilyen nagy szuperhős bum, hogy így a Isten így lement a pokolba, és akkor így leteremtette a démonokat, meg minden, jelvette a kulcsokat. Persze, valahogy így zajlódhatott, biztos vagyok benne, mert 3 napig harcolt, érte? De elsősorban onnan jött az ereje, hogy ez volt az a szeretet, amit az ellenség nem hitt, hogy bárki meg tudja csinálni. Az ellenség azt hitte, hogy győzött, amikor ettünk a gyümölcsből, amikor Jézus meghalt, mert azt hitte, hogy a szeretetnek nincs ereje. Jézusnak a szeretetének volt az az ereje, ami miatt ő fel tudott támadni, mert egy ártatlan ember, aki nem követette semmilyen bűnt, magára vette mindenkinek a bűnét, és ebbe meghalt. És ez az, ami az igazi ára volt a mi megváltásunknak. Ez az, ami az ára volt a megváltásunknak, hogy valaki jöjjön, aki nem követel semmi bűnt, tisztán végigcsinálja, és odaadja az életét az egész emberiségért. Az az igazi áldozat, amikor valaki az életét adja barátaiért, azt mondja az ige. Jézus Krisztus mindenkiért odaadta az életét. Azokért is, akik nincsenek bent ebbe a templomba, azokért is, akik kint járkálnak ezen az utcán. Mindenkiért meghalt. Mindenkinek megvan a lehetősége, hogy ezen keresztül kapcsolódjon hozzá. Jézus ennyire szeret, és ez az a szeretet, ami az ellenséget hátra hőkölte, és megadta magát, és nem tudott vele mit kezdeni. Jézus ennyire szeret téged. Ez az örömüzenet. Ez az, amiért veled akar lenni. Egy életet adott neked a mennybe, egy örök életet. Ez az, amit te elfogadtál, amikor megtértél. Ez az, ami a tiéd minden nap. Gyülekezet, ki az, aki ezek után nem akar Bibliát olvasni őszintén? Hát milyen Istenünk van? Milyen csodálatos? Milyen hatalmas és milyen fantasztikus? Ne vallásosságból csináljuk a dolgokat. Ne megszokásból, hanem azért, mert szeretnénk Jézussal egy ilyen személyes kapcsolatot megérteni, kifejezni, elmondani neki, hogy mennyire hálásak vagyunk azért, amit ő tett. Amikor imádkozol, mondd el neki, hogy mennyire hálás vagy ezért. Menj bele mélyebben az evangéliumokba, a Mátéba, a Márkba, Lukácsba, Jánosba, Pál leveleibe, végig erről beszél, hogy milyen nagy árat fizetett értünk Jézus, és ez milyen fantasztikus. A Római Levél 3. rész, 24. verse mondja azt, hogy Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez Isten ajándéka, amelyet a Jézus Krisztus által elvégzett megváltásban kaphattunk meg. Jézus Krisztus által vagy elfogadható. Ha elkövetsz egy bűnt, történik egy kísértés az életedbe. Lehet, hogy bele is estél. Lehet, hogy csak megkísért. Lehet, hogy dühös voltál. Lehet, hogy konfliktusok vannak. Ne vádold magadat. Ne vádold magadat. Az ellenség a vádló. Ne vádold magadat. Menj oda Istenhez, és mutass Jézusra. És mondd azt, hogy Uram, megbántam, sajnálom, ember vagyok, de köszönöm neked, hogy Jézus által nézel rám. Hogy te Jézusra nézel. Ez olyan, mint amikor itt van Isten, ott van Jézus, és ott vagy Jézus mögött. Isten Jézuson keresztül lát téged, az ő áldozatán keresztül, de ahhoz neked be kell állnod Jézus mögé. Ez nem működik automatikusan, neked el kell fogadnod azt, hogy az Atya Jézuson keresztül lát téged. És ez az, ami nagyon nehéz, mert én magamról is tudom, hogy sokszor saját magamat jobban akarom büntetni, mint amennyire Isten akar büntetni engem. És vádolom saját magamat, hogy ezt nem kellett volna, ezt rosszul csináltam, ezt elrontottam. És Isten meg így vár, hogy bocsáss már meg magadnak, hivatkozz Jézusra, és ő szeret. Különben miért küldte volna Jézust? Értitek? Szóval amikor vétkezel, ismerd el, ismerjük el, menjünk oda, mutassunk Jézusra, értékeljük az ő áldozatát, és a legutolsó rész a legnehezebb, Hidd el, hogy megbocsátott Isten. Hidd el, hogy Isten szeret. Hidd el, hogy van megbocsátás. Tudjátok, sokszor magunknak a legnehezebb megbocsátani. Én legalábbis nagyon sokszor könnyebben meg tudok bocsátani embereknek, mint saját magamnak. Annyira furcsa és annyira érdekes lehet, és sokan vagytok ti még így. De hit által van üdvösségünk. Hit által tudjuk birtokba venni az áldásokat, az ígéreteket. Ezt mondja az ige. Hit által fogad el minket Isten. Ha te azt mondod, hogy hiszek Jézusban, hiszem, hogy általam megigazultam, akkor el vagy fogadva. Teljesen mindegy, hogy mit tettél. És visszautalva Géza üzenetére, használjátok azt a tekintélyt, amit kaptatok Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusban neked hatalmad van arra, hogy kígyókon és skorpiókon tapos. Bármivel is támad az ellenség, bárhogy próbál bejönni a családodba, a gyermekeid életébe, a körülményeidbe, a munkádba összezavarni, állj fel és parancsolj az ellenségnek Jézus Krisztus nevében. Használd az ő nevét, gyülekezet. Minél jobban próbál elnyomni a világ, vagy lenyomni a világ, így a hírek, meg minden kapcsán, annál jobban használd a tekintélyedet Jézus Krisztusban. Muszáj, különben legyőz, de nem tud győzni, ha Jézusban vagy. Jézusban vagy. Amen. Úgyhogy ezért fontos ez örömhír. És az a vágyam és az a célom, hogy ezen keresztül ma felbátorodjatok, hogy megértsétek, hogy kik vagytok Jézusban, és ezek után pedig, hogy kimenjetek, és tegyetek tanítványokká embereket. Amikor lehetőséged van, ahogy én is tettem, spontán, csak megosztod, amiben hiszel. Tudjátok, nagyon sokszor túl komplikáljuk a bizonyságtételt, és készülünk rá, oké, most megosztom a hitemet, akár ide jövünk Gyülibe, jó, ha jön egy új ember, akkor oda megyek hozzá, vagy nem tudom, mi készülünk, hogy oké, majd bizonyságot teszek itt-ott. És nagyon sokszor ez nem jön össze egyébként, mindig valahogy máshogy alakul a helyzet. A legjobb esetek azok, amikor nem tudsz felkészülni. Azok a legjobb lehetőségek, hogy bizonyságot tegyél. És úgy kell bizonyságot tenni őszintén, hogy elhiszed magabiztosan azt, amiben hiszel. Ez egy furán hangzik, de magabiztosan elhiszed azt, hogy amiben te hiszel, az úgy van. Ha én nem hittem volna el azt, hogy ki az én Istenem, ha nem tudom pontosan, hogy miért hiszek és miben hiszek, akkor hogy reagáltam volna erre a kérdésre, amit föltett ez a lány? Én ezért nem hiszek Istenbe, mert veled ez és ez történik. Ha nem vagyok biztos abban, hogy ki Isten, hogy ki vagyok én, hogy milyen tekintélyes ereje van, akkor nem tudom ezt a kérdést lereagálni. Ez a kérdés a legjobb lehetőség arra, hogy elmondd, hogy miben hiszel. Tök spontán és tök lazán megtettem. 4 évbe került, kb. 4 évbe vagyunk kapcsolatban, és kb. 4 évig volt tabu ez a dolog, de volt egy alkalom, amikor sikerült, és ez egy győzelem volt. Ne agyaljuk túl a bizonyságtevést, vagy ezt a tanítványozást, csak hidd el, hogy ami benned van, és amit teszel, az igaz, és jogos, és ezt az előző alkalommal is mondtam, hogy legyetek, tudjátok, hogy mit miért tesztek, oké? Hogy miért hisztek Jézusban? Hogy miért ülsz ebben a gyülekezetben? Hogy miért pont ide jársz? Hogy miért pont vele beszélsz? Hogy miért pont Isten? Miért pont Jézus? Miért olvasod ezt az igét? Ha nem tudod miért, akkor nem tudunk bizonyságot tenni. Ezért beszélek erről, hogy előbb éld át te, előbb tapasztald meg te, és utána add tovább. Olvassuk fel a Máté evangélium a 5. részt, így befejezésnek, zárásnak, ami a sóról szól. Nem tudom, működik a kivetítő. Szuper vagy, Imi! Megoldottad! Szóval, ti olyanok vagytok az emberek között, mint a só. De ha a só elveszti az ízét, hogyan lehet azt helyreállítani? Bizony akkor már semmire sem jó, ezért az emberek kidobják és eltapossák. Ilyen az a sónál, amikor nem vagyunk magabiztos keresztények. Az én barátnőm azért ábrándult ki a gyülekezetekből, mert olyan keresztényeket látott, akik megízetlenül sók voltak. Azért, mert nem tudták bemutatni, mit jelent kereszténynek lenni. Kiábrándult belőle. Ilyen, amikor a só megízetlenül. Azt érzik, hogy semmi másra nem jó, csak arra, hogy kidobják. De amikor a só ízt ad, és tudja, hogy miért ad ízt, na akkor történik valami. Itt van, hogy ti vagytok a világosság az egész világ számára. A hegy tetejére épített várost sem lehet elrejteni. Ugyanígy, aki olajmécses gyújt, nem rejti edény alá, hanem a mécses tartóra teszi. Hogy mindenkinek világítson, aki a házban van. Így ragyogjon a világosságotok az embereknek. Hadd lássák, milyen jó, amit tesztek, és dicsérjék érte mennyei atyátokat. Annyira csodálatos ez az ige. Ott van bennünk egy fény, egy világosság. Kisütött a nap. És ne rejtsétek el. Nálatok van a megoldás minden problémára. Csak az a baj, hogy sokszor mi sem tudjuk, hogy nálunk van a megoldás a mi problémáinkra. Benned él Jézus. Ott van a megoldás. Nyisd ki. Világíts. Mutasd meg. És azt mondja ez az ige, hogy amikor az emberek meglátják, akkor látják meg Istent, és dicsérni fogják őt, és azt fogják mondani, hogy nekem kell ez az Isten. Annyira csodálatos. Tudd, mit miért teszel. Ha nem tudod, találd ki, mit miért teszel. De addig ne tedd meg. Addig ne tegyél bizonyságot. Ne legyünk sok, akik kiábrándítjuk a világot a keresztényekből. Eleget látott a világ ebből. Eleget látott a világ a hamis, langyos, hideg keresztényekből. Legyünk olyanok, akik tudjuk, hogy ki van bennünk, megéljük, megtapasztaljuk, és elmondjuk, és világítunk, és az emberek megtérnek, és elkezdenek újra hinni, és remélni. És mindannyian alkalmasok vagytok erre. Mindannyian. Aki elfogadja Jézust, mint személyes megváltóját, és megtapasztalja, és megéli azt, amiről szól az örömhír, az képes erre. Amen. Szeretném, ha most tudnánk imádkozni, hogy kérlek, álljatok fel. És szeretnék lehetőséget adni arra, hogy lehet, hogy már megtértél, lehet, hogy föltetted már a kezed, de lehet, hogy eltávolodtál Istentől, vagy megingott benned a hit, megingott a bizalmad Istenben. Szeretném, hogyha együtt elmondanánk ezt az imádságot, és hogyha ez van benned, akkor őszintén behívnád Jézust újra a szívedbe. Hogy behívod, és azt mondod, hogy igen, nekem szükségem van erre a szeretetre. Meg akarom tapasztalni azt, hogy az Atya hogy lát engem Jézuson keresztül, és újra akarok élni szabadon. Elismerem, amit rosszat teszek, de a kegyelemben akarok élni. Felszabadítson a kegyelem, és megéljem a teljességet. Úgyhogy így kérlek, mondjuk el együtt ezt az imádságot. Drága Jézus, köszönöm, hogy annyira szeretsz engem, hogy meghaltál értem. Bocsáss meg, hogy elutasítottalak. És eddig nélküled éltem az életemet. Ma elismerem, szükségem van rád, és szeretnélek megismerni. Elfogadom azt, amit tettél értem a kereszten. Befogadom a szeretetedet, kegyelmedet, és megbocsátásodat. A mai nap behívlak a szívembe, és elfogadlak, mint személyes megváltómat. Beléd vetem a bizalmam, és meghozok egy döntést, hogy elhagyom a régi utamat, és veled egy új életet kezdek. Kérlek, vezess, és irányíts. A mai naptól kezdve a te gyermeked vagyok, és a te családodba tartozom. Amen. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.